Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökség üléséről számolt be, hangsúlyozta, Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációról, azt állítva, hogy ők nem kötelezik hazánkat az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki Orbán Viktor, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Ez 9 részt tartalmaz, célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további megerősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy dinamizálni és növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Tavaly és az idei első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárd forintnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az ezen időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen pedig Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a csak Magyarországra irányult. Azt is mondta, a magyar gazdaság a rendkívüli nehézségek és turbulenciák jellemezte jelenlegi globális környezetben is jól helytelt idén, ami jó alapot biztosít a jövő évi jelentős növekedéshez. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Magyarország 4 ponton érintett az orosz Gazprom bank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül 3-ra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása. A magyar közdönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palóc André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára, őket a kormány a jövőben is meg fogja védeni. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felhívta a figyelmet arra is, a kamatstoppot 2025. június 30-áig hosszabbította meg a kormány. Az online csalások száma megugrott, nem csak itthon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1 állami televízióban. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, ami felgyorsította a rendőrség munkáját és bővítette a bankok lehetőségeit és kötelezettségeit, fejtette ki Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot tudtak megállítani, ez a pénz vissza fog kerülni azokhoz, akiktől elvették. A tárcavezető annak kapcsán beszélt, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, a legfontosabb elemének pedig a 3 lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Lemondott elnöki tisztségéről az Országos Bírói Tanács elnöke. Szabó Péter azt mondta, nem volt lehetőségük beleszólni a kormánnyal létrejött megállapodásba, és ha nem engedtek volna a minisztériumnak, nem lett volna fizetésemelés. Az Európa Tanács kínzásellenes bizottságának jelentése szerint továbbra is túlzsúfoltság jellemzi a magyar büntetés végrehajtási intézeteket. A legtöbb fogvatartott nem, vagy csak korlátozottan fér hozzá a munkához, az oktatáshoz, vagy más zárkán kívüli tevékenységhez. A jelentéstevők közölték azt is, a látogatás alkalmat adott arra is, hogy a magyar hatóságokkal a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket is megvitassák. A jövő nemzedékek sikerességének záloga a boldog gyermekkor, ehhez kíván hozzájárulni az Erzsébet karácsony programsorozat a Zánkai Erzsébet táborban, mondta a helyszínen a családokért felelős államtitkár. Kon Zsófia ismertette, a téli tábor december 13-áig várja az általános iskolásokat, akik hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig zajló turnusukban érkeznek, egyszerre mintegy 1200-an, összesen közel 10 000-en. Donald Trump szombaton Párizsba utazik, ahol részt vesz a Notre Dame székesegyház újranyitásának vasárnapi ünnepségén. A lendő amerikai elnök közösségi oldalán elismerését fejezte ki Emmanuel Macron francia elnöknek a történelmi műemlék teljes felújítása miatt. Végül az időjárásról, holnap is felhős, borult lesz az ég, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószálingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekar gitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Hét közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont.
Megjelent az új ember december 1-jei száma. A tartalomból. Béke a barbárok között. Uzsajné Pécsi Rita nevelés kutató jegyzete. A szerzetesi oktatás értékei és mai kihívásai. Tuesz Petrus díjat kapott Erdő Péter bíboros. Erőforrásunk Krisztus, befektetésünk az ember. A szociális munkások katolikus képzéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Sok szeretettel köszöntöm kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. Egerben Horváth Jánosnit névnapi alkalmából szeretettel köszönti barátnője Magdi. Isten áldását kéri életére.
fehér oltár felettünk az ég, a nap lemelőben vissza-vissza néz. Elszállt ifjúságunk, mint egy kis madár, szívünkben az emlék, boldog ünnep már.
Őszi lombolásban csendben lépkedünk, gyermekeink nőnek, s mi megöregedünk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjuk, jövőnk reménységét szívünkbe zárjuk.
Köszönöm te néked, hogy enyém lettél, árnyékból mindig a fényre vezettél, örvények sodrában fogtad a kezed. Megköszönöm néked, boldog életem.
Köszönöm az erős, dolgos két karod, azt, hogy tiszta fénye lelked ott ragyog. Köszönöm, hogy mindig veled élhetem. Áldja meg az Isten minden léptedet. Köszönöm, hogy mindig veled élhetem.
Tiszta fehér oltár felettünk az ég, a nap levelőben vissza-vissza néz. Elszállt ifjúságunk, mint egy kis madár, szívünkben az emlék, boldog ünnep már. Őszi lombolásban csendben lépkedünk, gyermekeink nőnek, s minden öregedünk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjuk, jövőnk reménységét szívünkbe zárjuk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjuk, jövőnk reménységét szívünkbe zárjuk.
Harakály Ferencné küldi fiának, férjének, valamint keresztanyjának és ifjabb és idősebb Kocsis Miklósnak a következő felvételt. Boldog névnapot kíván nekik erőben, egészségben!
Rózsa, rózsa, barzsa, rózsa, szól a régi bakanóta, mintha újra béke volna, aranynapfény sütne a vigaratókra. Még remélem, hogy megérem, búza nél a csatatérem, s újra fürdünk tejbe bajba, majd a szüret lesz tokajba.
Bakája, ha megszólal a katona banda, vigyázva már! Hogyha jön a babája, azt mondja, hogy boruljon a kamba, én szalutál! Ha mert hisz egy baka, csóban egy maga, többet él a generál. Ferrarisben. Ferenc Jóska bakája, ha megszólal a katona banda, vigyázzon el!
Kövesden Vona Erzsikét és fiát szeretettel köszönti, és Isten oltalmába ajánlja a nagymamája. Hallgassák szeretettel a következő Karádi Katalin felvételt.
Nem szabad.
Nagyon is ide a kicsi piros ajkadat.
Nem szabad. Meglátják, te még az ég is rám szakad.
Nem érzel, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
Én elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
Ha szánsz az én a számot, úgy hívják, hogy csók. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
Ha hagynál még, talán meg is tanítanál, de jaj, nem lehet.
Jó volna pedig szeretni tégedet,
de nem lehet.
Miért nem lehet? A mama és a papa nem enged. S a kedveset karjába semmi baj sem ér, szeress csak is forrón, ölej csepet se fér.
De jaj, nem lehet, nem lehet, hogy jóval a bel is szeretni téged, de nem lehet, mi nem lehet, a mama és a papa nem enged. Ilyen.
Geszteljen a kerekes családnak szól most következő felvételünk, melynek címe Liebeslied. Fritz Kreisler csodaszép művével kívánnak nekik szép napot és a jóisten áldását miskolci barátaik soha el nem múló szeretettel. Mai utolsó felvételünk Gombos Józsefnek szól. Barátja Aurél és felesége Zsuzsa kíván neki boldog születésnapot a Quint együttes Mindig csendben szól című felvételével. Isten éltesse sokáig!
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása kint, hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr.
nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden más, nem hallod a hívó suttogást. Belsődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz. Mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mint beszél, hagyd a város zaját. Nincs messzeség, rád talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mint beszél, hagyd a város zaját. Nincs messzeség,
nincs messzeség,
talán csendben jő az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Nagy csodára fénylő jelbe válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz. De Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját. Nincs messzeség,
nincs messzeség,
reád talál,
reád talál.
Csendben jő az Úr egy éjszakán,
egy éjszakán.
Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mint beszél, hagyd a város zaját. Nincs messzeség,
nincs messzeség,
reád talál,
reád talál.
Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk ezzel véget ért. Legközelebb pénteken 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánradio.hu címre. A műsor Túri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. További kellemes rádiózást kívánok. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban, ahogy ígértem, folytatjuk a lilafüredi Anna barlangban a túránkat. Idegenvezetünk Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, barlangvezető lesz. Tartsatok velünk, érdemes!
Hová érkeztünk?
A kisteremnek a neve Jézus szíve barlang, Jézus szíve terem, hogyha benézzünk az üregbe, akkor ott középen a táblácska fölött látsz egy emberi szívhez hasonlító formát. Természetesen ezek is végig méztufa képződmények, amiket itt magunk körül látunk. Ez egy nagyon jellegzetes formája barlangnak. Volt olyan időszak, amikor itt a településen Felsőhámorban nem volt templom. Ugye a világháborúkat megsínlette a templom is, és akkor hát ilyen egyfajta kegyhelyként használták a barlangot, ide jártak be imádkozni, úgyhogy ez milyen oltárként szolgált lényegében akkoriban ez a kis terem.
Úgy is néz ki az egész, mint egy kápolna, egy kis kápolna.
Igen, nagyon szép, nagyon szerették a vendégek. Hát volt olyan időszakunk egyébként, amikor esküvőket is tartottunk itt a barlangban. Hát természetesen nem a több száz fős esküvőket tudjuk itt megtartani, de ilyen nagyon szűk körben egy házasságkötésre most is készen állunk, hogyha esetleg úgy van.
Ez pedig olyan, mint a kagylók lennének fent.
Igen, hát ahogy említettem, az alapkőzet az itt is méztufa, ami miatt itt egy picit más formákat látunk. Valószínűleg itt nagyobb volt a vízbeszivárgás korábban, vagy bizonyos időszakokban, mert amit most látunk, az az, hogy megvan rajta vastagodva a cseppkőkéreg, és ez már más formákat hoz létre. Picit a színe is más. Ugye magának a méztufának ez a kicsit sárgás szürk, és a színe, a cseppköveknek meg inkább egy ilyen bézs színű árnyalatuk van, úgyhogy ennyi a különbségnek az oka, hogy itt valószínűleg később megvolt az alapkőzet, a méztufait később szivárgott be több víz, és vastagabb cseppkőkérget hozott rajta létre. Tehát korábban nagyon sokszor tapasztaltuk, még az információ áramlás nem volt a világban ennyire gyors, mint manapság, hogy ide jöttek a barlang bejárathoz, és akkor hát ez csak egy méztufa barlang, ide nem megyünk be, bemegyünk majd a cseppköves barlangba, és Hát volt úgy, hogy aztán valamiért mégiscsak megváltoztatták ezt a döntést, és bejöttek, és a tapasztalat az, hogy utána nagyon tetszett nekik, csak egyszerűen még nem tudják, hogy mi az, hogy méztufa képződmény, addig, tehát az embereknek még ez volt, ugye a barlang, a cseppköves barlang, ez volt a barlang szó jelentése mögött. Most már azért azt tapasztaljuk, hogy mivel nagyon gyorsan hozzá tudnak információkhoz jutni, meg hát ugye a médiában is azért elég sokszor foglalkozunk ezekkel a természeti kincsekkel, hogy most már kimondottan sokszor azért jönnek, hogy ők egy ilyen ritkaságot meg tudjanak nézni. Ahogy említettük is, nagyon kevés van a világon kiépítve az ilyen méztufa barlangokból. Magyarországon nem egyedülálló, tehát létezik még méztufa barlangunk, de ennek a barlangnak nagyon jelentős világviszonylatban is a mérete. Hiába egy nem túl nagy, említettem, 600 méter az összhosszúsága a barlangnak, nem túl nagy, de a méztufa barlangok között ez egy nagyon jelentős méret.
Ez még most is alakul, csak iszonyú lassan, ugye?
Igen, természetesen, tehát ezt még csak onnan se látjuk, hogy itt-ott vannak csepegő vízrészek, és akkor tudjuk, hogy ott valamennyi méz kiválik, nem, ami az aeroszolból válik ki, ugye, az csak nagyon lassan és hízik, hát mi már nem fogjuk látni ezeken a változást.
Egy csarnokba érkeztünk.
Igen, ez egy picit magasabb ez a termecske, mint a korábbiak, amikben közlekedtünk. Mi most a paradicsomba érkeztünk mind a ketten. Éva almafája, ez van a kis táblácskára írva. És a tábla fölött lévő képződmény az, ami a fantáziájukat annak idején beindította azoknak, akik ezeket az üregeket feltárták, mert hogy egy fához hasonlít, és ezért az Éva almafája nevet kapta. A képződményről azt kell tudni, hogy a korona része, amit mi most itt fakoronának látunk, az valószínűleg élő növényzet volt valamikor, ugye ezt vonta be a vízmésszel és kövesedettel, viszont a törzs rész az egy véletlenszerűen odaépült cseppkőoszlop. Tehát inkább a fa illúzióját kelti nekünk.
Nagyon sok a bibliai utalás a nevekben.
Igen, hát valamiért gondolom azért a barlangok általában, akik nem nap mint nap találkoznak barlangokkal, valami misztikus helynek gondolják. Ebben a barlangban igen, itt a vallási téma az, ami elég jelentős.
Itt meg olyan a fal, mintha széna vagy szalma szálak lennének így betapasztva a falba.
Nagyon jól észrevetted, igen, ez valamikor itt fölöttünk földfelszín volt. Tehát építkezett a víz, az, amit ott mennyezetként látunk, az nem is létezett. Ez volt a földfelszín. Itt is ugye vízhozamtól függően volt, mikor ezen a részen folyt a víz, volt, amikor nem folyt. Amikor nem folyt, akkor megtelepedtek rajta növények, itt ebben az esetben fűszálak. Majd jött egy csapadékosabb időszak, amikor ezen a részen is elkezdett folyni a víz, kiszélesedett a vízesés, és akkor ebből a vízből ugyanúgy kivált a mész az élő növényekre, az élő fűszárakra, szépen lefelé fésülte őket, és mint annak idején élő formában, most itt megkövesedve látjuk őket. Majd természetesen a mennyezeti részt, a boltozati részt a későbbiekben ráépítette a vízesés.
Érdekes, hogy a földön látszik, hogy hol és milyen intenzitással csöpög a víz.
Igen, azért ugye csak egy évet, hogyha nézünk, akkor vannak csapadékosabb, kevésbé csapadékos időszakok, és nem mindig ugyanazonokon a részeken csöpög ugyanolyan intenzitással. Itt igen, az alattunk lévő már jól letaposgált méztufában szépen lehet látni a víz csepegési helyeit, a rajzolatokat.
Itt egy lezárt terület következik, ez a másik kijárathoz vagy bejárathoz vezet?
Nem, ez egy teljesen külön részre vezet. Fölön van a barlangnak egy olyan része, aminek az a neve, hogy elvarázsolt kastély. Tehát azt is mondtam, hogy nagyon labirintusos a barlangrendszer, de lehet, ha lehet mondani, akkor az a rész még labirintusosabb rendszer. Nagyon ritkán szoktuk megmutatni vendégeknek, mert igazából ezen a megszokott túraútvonalon a méztufa képződményeknek a jelentős részéből tudunk mintát mutatni. Ott nagyon meredek lépcsők vannak, tehát balesetveszélyesebb a közlekedés, úgyhogy emiatt inkább ezen a rész, erre a részre szoktunk szorítkozni, ami már így bevált, kialakított túraútvonalunk, de előfordul, hogy itt is vezetünk hosszú túrákat, úgymond, és akkor azt a részt is beletesszük.
Ez is úgy néz ki, mint egy fa lenne itt középen.
Igen, ez egy mesterséges oszlop, egy támasztó oszlopként került be ide. A Cseppköves terembe érkeztünk egyébként, korábban erről egy szóban talán említést tettünk, kérdezted, hogy mennyire sínylették meg akár a második világháborús időszakot ezek a képződmények, ezek a barlangok. Hát itt, hogyha fölnézünk a mennyezetre, szinte mindenhol csak kör alakú tördelés nyomokat lehet látni. Nagyobb méretű cseppkőképződmények is voltak, ugye ezt a tördelés nyomoknak az átmérőjéből lehet látni, hogy, vagy lehet következtetni, hogy akár nagyobb, jelentősebb méretű cseppkövek is voltak. Sajnos főleg a háború időszakában ezeket a cseppköveket mind letördelték innen.
Itt is vannak különböző járatok, legalább kettő indul innen a harmadikon túl, ami majd gondolom tovább megyünk, hová vezetnek?
Hát mondtam, hogy labirintusban közlekedünk, úgyhogy szépen ki van nekünk jelölve az út, amin biztos, hogy nem tévedünk el. Igazából ezek is, vagy azokba a járatokba, amikben már voltunk, azokba a termecskékbe vezetnek, vagy majd egy következőbe visznek át. Van olyan termecskénk, amiből 3-4 járat is indul, úgyhogy ha egyedül indul neki a vendég, akkor ember legyen a talpán, aki nenki talál, ha nem ismeri a rendszert.
Előfordult már, hogy eltévedt valaki, vagy lemaradt a csoporttól, és keresni kellett?
Olyan már volt, hogy fotózás miatt, ugye, maradnak a csoport végén. A világításunk az úgy működik, mivel nagyon odafigyelünk rá, hogy ne legyenek túlvilágítva a barlangjaink, a képződményeink, hogy amikor a csoport elhaladt egy-egy részről, akkor az idegenvezető maga mögött mindig lekapcsolja a világítást. 3 szakaszra van osztva, és akkor eleve ezzel próbáljuk jelezni a vendégnek, természetesen nincs teljesen sötét akkor sem, tehát a biztonsági világítások akkor is mennek, de ezzel mindig próbáljuk jelezni a vendégnek, hogy haladni kell a csoporttal, és nem maradunk le. De volt már olyan, és ezt is szoktuk kérni a vendégektől, hogy bárkinek bármi problémája van a túra során, akkor elsősorban az idegenvezetőnek jelezze, és ne induljon el vissza egyedül, mert zárjuk a kaput, tehát önállóan kimenni nem fog tudni, mert nincsen nála kulcs, hogy mindenféleképpen a vendégeket kísérő idegenvezetőnek jelezni kell, hogy nekem ilyen és ilyen problémám van, és akkor ő meg fogja oldani a helyzetet.
Zenélünk, és folytatjuk ezt a túrát.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Polgár Anasztáziával, a Bükki Nemzeti Park munkatársával, barlangvezetővel. Szentély az egyik tábla, ezt jelzi, nagyon szép.
Igen, hát ugye már most mindenhol rájött, hogy mindenhol szintén vallási témájú elnevezéseink vannak. A szentély állítólag azt a célt szolgálta valamikor, hogy aki az ördögök kapuján jött át, és szerette volna a korábbi bűneit meggyónni, mielőtt távozik a barlangból, a szentélyben ezt megtehette.
Ott bejebb van még egy ajtó, egy kapu, ami sötét, nem tudom, arra is van még valami, vagy mekkora az a terem?
Egy kisebb üreg van mindenhol, ott is bent az üregekben is, a mennyezeti részen az eredeti mészófa képződvények vannak természetesen meghagyva, viszont a járatoknak a kialakítása, hogyha megnézed, ezek a boltéves járatok, ezek is már valamilyen szinten sugalták ezt a vallási témát. Tehát itt is lehet látni, hogy mesterséges kis átvezető folyosók, átjárók vannak, hogy pontosan ezeknek az egész szűk járatoknak mi volt a célja, ezt nem tudjuk. Valószínűleg az, hogy mikor hosszabb ideig tartózkodtak bent, akkor a fény jobban tudott terjedni a barlangban, több szűrt fényt kapott mondjuk egy-egy párhuzamos folyosó. Viszont itt a baloldali részen, hogyha benézel, ugye említettem, hogy vannak olyan képződmények, amik teljesen szivacsos szerkezetűek, és vannak olyanok, amik teljesen üregesek, a szerves anyagok teljesen kikorhattak belőlük. Az egy fotőrs volt, ez a csőszerű képződmény ott a falban, amit látsz. Szépen lehet látni a körül ölelő mézgyűrűt, és ugye maga a szerves anyag, a fa, az pedig kikorhat belőle.
Élnek állatok ebben a barlangban is, akár denevérek, vannak olyan részei?
Vannak olyan részei, ahova be tudnak jutni denevérek, azt ugye tudjuk, hogy a denevérek nincsenek állandóan a barlangokban, őket barlanglátogatónak nevezzük, tehát téli időszakban szoktak megjelenni a barlangba, ugye amikor a téli álmukat alusszák bent, vagy nyári időszakban, amikor a kicsik születnek, ők eleven szülők, ugye, és akkor amikor a kicsiket szülik, a világra hozzák, akkor barlangokba húzódnak be. Úgyhogy természetesen ez erre a barlangra is jellemző, bár valamiért kisebb létszámban. Tehát a Szent István barlangban még 200-300 példányt meg tudunk telente számolni denevérekből, itt néhányat szoktunk csak látni, úgyhogy valamiért annyira nem lehet, hogy nem olyan nekik a, nem olyanok a húzatviszonyok, vagy a levegő nem olyan, amit ők kimondottan kedvelnek. Az igazi barlang élőlények, amik folyamatosan bent vannak, ezeket ugye szabad szemmel legtöbbször nem is látjuk, de ezek ebben a barlangban is jelen vannak, és a bejárat közelében egyébként ilyenkor télen nagyon jól megfigyelhetőek különböző rovarok, pókok, ők nagyon szeretnek, ugye ők is csak a télen a hideg elől behúzódni, de ebből szép számmal természetesen ugyanúgy, mint bármelyik másik barlangban jelen vannak itt is.
Vaku nélkül fotózni lehet itt?
Igen, mivel nagy tömegekben kell általában ebbe a pici barlangba is gondolkodnunk, egy ilyen 25 000-től 30 000 látogatóig fogadunk egy évben, hogyha engedjük a vaku használatot, ez ugye most már mindenkinél van legalább egy olyan készülék, amivel fényt tud csinálni, úgyhogy ezt nem szoktuk engedni, mert ugye a nagy tömegben előforduló fény az nagyon káros lehet a barlangban. A mostani technikával én úgy gondolom, hogy már teljesen, sőt, szebb fotókat lehet készíteni a barlangokban, hogyha nem vakúzzuk meg a felületeket. Egyrészt a színén is változtat, tehát nem úgy adja utána át a kép, másrészt pedig ugye a levegőben lévő páráról már verődik vissza a fény, és elhomályosítja a képeket, úgyhogy lehet bent egyébként fotózni, ez a kérdésre a válaszom.
Nem lehet, hogy szellőző járatok? Vagy mik lehetnek, hogy gyerekek férnek át, max. Mondjuk egy ilyen
állásra? Igen, tehát ez biztos, hogy nem emberi közlekedésre készítették annak idején, viszont nem is volt vizes barlang, tehát még az sem, hogy a víz jobban tudjon terjedni a barlangban. Én ennyire tudok gondolni, vagy ilyen próbajáratok voltak, hogy tehát próbafúrások, hogy igen, hova jutnak rajta, és utána ugye egy olyan részbe jutottak, amit már ismertek, vagy a fény, tehát lehet, hogy néhány utána azért lett, hogy jobban tudjon a fény terjedni. Azért a kezdetek kezdetén fáklyás közlekedés volt a barlangban, felkiakarlíték a túrákat is, mert néhány termét már ugye az 1800-es években bemutatták, és ezek felkiás vezetéssel történtek ezek a túrák. Gondolom, hogy jobban látták egymás mozgását, és, de hál' Istennek azért ezeken a részeken túl sok fáklyás nem volt, mert ugye az rengeteg kormot is termel a fáklya, úgyhogy nagyon kevés olyan helyen találkoztunk a barlangban, ahol huzamosabb ideig lehettek, vagy esetleg tüzet is raktak a barlangban, és így nagyon be vannak kormozódva a felületek.
Egy-egy túra körülbelül mennyi ideig tart?
Nagyjából fél órára lehet számítani az időtartamra egy túra során. Hát természetesen ezek mindig függnek attól, hogy mekkora létszámú a csapat, mennyire érdeklődő, amikor egy órát is bent vagyunk egy csapattal, mert annyira sok a kérdés, annyira érdekli őket, hogy hosszabb az időtartam, de egy fél óra nagyjából, amire számítani kell.
Még közben vissza is értünk a halba.
Ráismertél az első teremre, körülbelül a 200 méter az a túra, amit most megtettünk utunk során. Ez a fő útvonalunk, lényegében ezek elérhetőek most per pillanat minden ide látogatónak ezek a túrák, és ez körülbelül fél óra.
Mondjuk el, hogy télen is látogatható minden nap ez a barlang is, tehát hívjunk meg mindenkit.
Így van, mind a két barlangunk Lilafüreden, ugye a Böki Nemzeti Park Igazgatóság kettő idegenforgalmi barlangot üzemeltet itt Lilafüreden, a Szent István barlang is, és az Anna barlang is minden nap látogatható. Hát kivéve egy-két napot karácsonykor azért mi is otthon szeretjük a családdal tölteni az időt, 24, december 24, 25, 26 és január 1-én vagyunk zárva, ezen kívül pedig minden nap nyitva vagyunk a Szent István barlangban téli időszakban, hogy ott 9 órától 14 óráig minden egész órakor tudnak indulni a csoportok, akkor vannak látogatások. Az Anna barlangban viszont télen csak egy túrát biztosítunk, de ezt minden nap biztosítjuk, ugye a karácsonyt kivéve és az új évet kivéve. Déli 12-kor minden nap van egy fix túránk, tehát akkor jön egy idegenvezető vagy kettő, és akkor akit érdekel téli időszakban is bármelyik nap meg tudja látogatni a barlangot.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet, akár a nyitvatartásról, de a barlangról hallgatóink.
A Böki Nemzeti Park honlapján ökoturisztika, illetve barlangok fül alatt mindent megtalálnak a barlangjainkról, vagy a közösségi oldalakon is hirdetjük folyamatosan a nyitvatartásainkat. Telefonon is tudnak érdeklődni. Lilafüreden ugye a Szent István barlang irodájában van folyamatosan, mivel ott vagyunk egész nap nyitvatartás alatt, így ott is a 46-os körzet 334-130-as telefonszámon nagyon szívesen adunk felvilágot. Hát nagyjából úgy ennyi jutott eszembe, de szerintem, hogyha rákeresünk, mert most ugye netán, hogy Szent István barlang, vagy Anna barlang, akkor fogunk kapni. De mindenféleképpen a hiteles oldalakon tájékozódjunk, mert sokszor tapasztaljuk, hogy olyan oldalakon, amit nem frissítenek, sokszor olyan helyen tájékozódnak a vendégek, és akkor elhiszik azt, amit éppen elsőként elolvasnak. Tehát a Böki Nemzeti Park, én azt javaslom, Böki Nemzeti Park igazgatóság, és akkor ott biztos, hogy hiteles információk vannak.
Anasztázia, nagyon szépen köszönöm a hallgatóink nevében is, hogy körbevezettél minket ebben a két barlangban, a Szent István barlangban a múltkor, most pedig az Anna barlangban. Áldott adventet kívánok neked.
Viszont kívánom neked is, és nagyon nagy örömmel kísértelek végig mind a két barlangban, mert rajtad is láttam, hogy nagyon tetszett neked ez a két látványosságunk. Reméljük, hogy a vendégeinknek is majd, akik általatok jönnek hozzánk, nekik ugyanígy fog tetszeni.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Az Anna barlangban jártunk Lilafüreden, idegenvezetőnk Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, barlangvezető volt. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!